Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 258-as adása. Antenna vagyok, itt van velem a stúdióban ismételten Béla. Szia, Béla!
Jó, itt vagyok.
És Ninja, szia, Ninja!
Juhú, hello, sziasztok!
Úgy látszik, hogy a 2023-as évet azzal kell kezdjük, hogy castingolunk új Hekkés Lángos tagokat, mert hát a két jó madár nem igazán ér rá az utóbbi időbe, és hát én kezdem már unni azt, hogy folyamatosan beszélgetek itt mindenféle fiktív dolgokról.
Kezdem, hogy minden adásban én vagyok.
Hát arról nem is beszélve, hogy ti, mondjuk az engem kevésbé érdekel, hogy nektek mi fáj.
Ez
nem, de
úgy
tényleg. Nem, én csak az időt, a befektetett időt fájlalom, tehát hogy ugye nekem ez minden héten jelent fixen, most már 5 éve egy másfél órás heti tevékenységet, hogy megvágjam az adásokat, tehát azért minimum másfél óra, az általában inkább 2. És hát nyilván az kicsit azért zavaró, hogy így ennyiszer nem számíthatunk másokra, úgyhogy szerintem most így a télapon nem igazán fog hozni Szengának és Szabinak csak virgácsot, mert nem igazán aktívak, amit én nagyon nehezményezek. És most is ahelyett, hogy Need for Speed-eznék itt a kölyökkel, adást veszek fel.
Te szegény. És egyébként, tegyük hozzá, most valószínűleg szegény is ki fogok esni 1-2 hétre legalább, úgyhogy...
Hát én ezt nem akartam így behozni, hogy neked a karrier lépéseid megkövetelik azt, hogy kifehérítsd magad. Ezt
igen.
Nem feltétlen akartam így mondani, illetve a nem váltó műtőt.
Elmegyek bőrfehérítő, nem váltó műtétre. De váltó, nem. Nem, vagy igen?
Nem, ezt úgy hívják, hogy nem identitás megerősítő műtét elvileg. Ez
sokkal pozitívabb meg.
Így van. Jó, viszont beszéljünk kicsit security hírekről, ha már így évvége felé járunk, azért amúgy kedves hallgatók, számíthattok rá, hogyha ha nem érünk rá felvenni adást, akkor pofátlanul el fogjuk ezt engedni a következő hetekben. Tehát, hogy itt van december közepe, toljuk, mint az állat, vannak azért bekészítve ilyen különböző gyöngyszemek, tehát van egy felélesztett VIP szekciónk, amiből én pofátlanul fogok nem VIP-t, hanem rendes pénteki adást csinálni, hogyha úgy van.
Ez egy jó ötlet egyébként.
Sőt, igazából tervezünk egy quizt is felvenni, ami kicsit ilyen fun jellegű kezdeményezés, amit szintén amúgy egy ilyen extrának, bónusznak gondoltunk, de lehet, hogy mit ad Isten pont pénteken kerül publikálásra, nem beszélve a best of adással, úgyhogy ezért ne érjen csalódást titeket, hogyha Beigli mellett mondjuk ilyen jellegű adásokat kell tőlünk halljatok, aztán hogyha úgy adja az élet, akkor visszatérünk security hírekkel is, kivéve, hogyha ránk dől valami nagyon-nagyon nagy reach.
Hallod? Most pont most a héten, hanem ma kaptam, hogy pontos legyek. Céges környezetben előfizetünk egy ilyen, hiszem, havi $2000 vagy euró, vagy nem is tudom, mibe fizetjük, ezért bitcoinba. Egy napi szintű PDF-et, amit kapunk mindenféle security hírekkel összeválogatva, kurálva meg minden, és szóltak, hogy hát most az elkövetkezendő 2 hétben nem lesz ilyen PDF, amiért $2000 vagy nem tudom mennyit fizetünk. Úgy voltam vele, de beleírtek, hogy ha urgent cucc van, akkor azért szólnak a tuti kedvét. Úgyhogy nézzük, pénzért nem vállalják. Érted? Mi meg itt toljuk 5 éve, ugye egyébként. Tehát szerintem mi már bebizonyítottuk, hogy meg tudjuk csinálni. Úgyhogy akár, hogyha most egy kicsit el is lazulunk, akkor még szerintem bocsánatos bűn.
Így van. Lépjünk is az zörög. Első híre, ami tőled jön, és mi?
Tőlem? Valami zörög.
Zümmög, valakinek a mobilja.
Jó van, na.
Van egy ilyen
volt kolléga írogat.
Nem tudod az öpőtelefonodat rendesen lehalkítani?
KVT már le van halkítva. KVT-jában írogatnak nekem. Nem érdekel.
De halljuk.
Olyan lesz, mint amikor...
Ne hallgatózzatok.
Igen. Belevegyük
ide. Semmi közöttek hozzá.
Igen. Mit keresünk a te privát szférádban?
Ennyi. Na most nem fog zümmögni. Szóval, régi domain biztonságos, ugye? Ez az első hírünk Bélától.
Ez az első hírünk? Basszus, várjál. Azt hittem, hogy be fogod rendezni még a híreket, meg ilyenek.
Be van rendezve?
Na, akkor egy
igen, jön. Jössz te, aztán Ninja, aztán én, aztán te, aztán Ninja, aztán én, aztán te, aztán Ninja, aztán én, aztán én, aztán én, aztán én.
Jó. Na, akkor beszéljünk a doménekről. Nem tudom, hogy ki hogy szokott ezekhez hozzáállni, de több tekintetben is a doméneknek a kora az fontos, hogy milyen idős egy domén. Security szempontjából például teljesen máshogy kategorizálunk, illetve nézzünk meg egy olyan domént, amit mondjuk 10 perccel ezelőtt regisztráltak, és egy olyan domént, ami mondjuk 5 éve létezik. Én megvallom őszintén, hogy én személy szerint, amikor nekem ellenőriznem kell egy URL-t, akkor nem mindig szoktam megnézni, hogy ez milyen régi ez a dom. Tudom, nincs, hogy ennek szoktad nézni? A hétköz, a napi szarban maradjunk annyiban.
Hát nem feltétlenül egyébként.
Nem, én sem. Ugyebár annyi más információ van, amit az ember meg tud nézni, hogy ki regisztrálta, hol regisztrálták, de a korát nem feltétlenül. Viszont nagyon sok automatizált tool és egyéb ilyen dolog, azért az meg szokta nézni a doméneket, és egy teljesen más kategóriába teszi automatizáltan, hogyha ez egy nem olyan régen. Tehát gondoljunk csak bele, hogyha van egy webshop, ami már 5 éve üzemel, és minden rendben van, akkor ez teljesen máshogy néz ki, mint hogyha egy webshop, ami, mit tudom én, egy napja megy, és a világ legnagyobb táska leértékelése van rajta. Vegyétek meg mindet, olcsó, csak $5. Ugye teljesen más besorolás, érezzük a problémát. Úgyhogy a doménnek van egy ilyen bizonyos, hát bizalmi elve a kora alapján, mint a bornak, hogy régi domain, az jó domain, az szép domain. A másik aspektus egyébként az az, hogy állítólag a SEO, ugyebár a Search Engine Optimization tekintetében is a régi domének azok sokkal jobbak, mint az új domének, mert már benne vannak a keresőmotoroknak a vérkeringésében, már ismert, hogy milyen tartalom van rajta, mert ezerszer berettek crawlolva, úgyhogy már teljesen máshol vannak. És most jött szembe velem egy relatíve érdekes cikk. A maga a cikk egyébként nem volt annyira elképesztő, de úgy voltam vele, hogy mivel hogy érdekes témákat fejteget, és érdekes dolgokról tudunk ezáltal beszélgetni, azért elhozom. A cikk az körülbelül arról szól, hogy van egy malvertising csapat, a Cashre Window, nem tudom, hogy honnan szedték a nevét, de nem, nekem nem ez a kedvencem. És ebben a kutatásban ezt a csapatot már relatíve évek óta figyelik, hogy hogyan működnek. Na és akkor ezen kapcsán rögtön be is dobnám a malvertisingot, mert ez is egy ilyen fogalom, amiről szerintem régebben, sokkal régebben már beszéltünk, de vegyük elő megint egy picit, hogy mi az és hogy néz ki, és miben, hogyan ismered meg. Ugyebár nagyon sok reklám van. Látjuk a weblapokon, és akár hiszitek, akár nem, ezeknek a reklámoknak a disztribútálása, stb. Ez egy rohadtul bonyolult rendszer. Nem is értem egészen pontosan, hogy hogyan működik, de szerintem azok sem értik sokszor, akik üzemeltetik, hogy honnan jönnek, és honnan, mi a garancia arra, hogy egy reklám egy weblapon, ami oldalt neked megjelenik, hogy abban nincs valami káros esetlegesen. A malvertisingnak a leggyakoribb esete az, hogy megpróbálnak téged rávenni arra, hogy kattintsál rá egy linkre, és elvisznek téged egy másik oldalra, ahol hát különböző káros tartalmak lehetnek. Körülbelül milyen káros tartalmak lehetnek egy ilyen linken? Például rögtön várhat egy scam. Tehát ugyebár van egy, browserolsz egy teljesen normális hírportálon, látsz egy reklámot, rákattintasz, rosszabb esetben, és elkerülsz egy olyan oldalra, ahol egy olyan szolgáltatást próbálnak neked eladni, ami például nem létezik, mint például az előbb említett táskás oldal. A másik lehetőség az az, hogy mondjuk egy phishing oldalra visznek, ahol például megpróbálják tőled bekérni a bejelentkezési adataidat. Az, hogy elkezdenek trekkelni, az a nulladik lépés, tehát azban biztos lehet, hogy ez esetleg benne van, és elvihetnek egy exploit landing page-re is. És itt jön egyébként rögtön egy másik fogalom, az a drive-by download. Ez az, amikor megnyitsz egy oldalt, és automatikusan lejön mondjuk egy fájl, letöltődik egy fájl. Azt hiszed, hogy csak, hát még vagyogat, egyre kevesebb szerencsére. Ezek általában exploitokkal vannak összecsobózva. Tehát ugyebár az exploit landing page az arra hivatott, hogy megnézi, hogy milyen böngésződ van, megpróbálja kitalálni a verziószámot, és az adott verziószámhoz, hogyha létezik egy exploit, egy sérülékenység, akkor azt megpróbálja kihasználni. És hát ahogy egyébként mondod, nincs, egy manapság talán már egyre kevésbé van ilyen, de én emlékszem még a security-s karrierem előtt, amikor még csak mezei IT-s voltam, akkor emlékszem, hogy böngésztem az interneten, a céges gépemen, munkaidőben, és telefontokot kerestem meg, bevallom őszintén. És egyszer csak a gépemre nem töltöttem le semmit, tehát már az akkor sem voltam hülye, nem töltöttem le semmit, nem indítottam el semmit, de egyszer csak a gépemen felugrott egy, hát ma már tudom, hogy Scarevernek hívják, ugyebár egy olyan szoftver települt fel a gépemre, ami közölte velem, hogy a gépemen jelenleg 5 millió malware van. Iszonyatosan malveres. És emlékszem, hogy letiltotta a CMD-t, letiltotta a Regedit-et, letiltotta a Task Manager-t, minden ilyen tool-t letiltott, és mondom, ez úgy történt, hogy egyszerűen csak böngésztem az interneten, Google-ön egymás után jöttek a linkek, amiket kattintgattam, ugye mondom, telefontokot kerestem, és nem töltöttem le semmit, nem indítottam el semmit, tehát nem az volt, hogy telefontok.exe, tehát nem volt ilyen, oké, hanem magától. Mi történt? Ma már tudom a mai fejemmel, hogy rászaladtam egy ilyen exploit oldalra, ki volt egy sérülékenység a böngészőbe, valószínűleg a céges böngésző nem volt a legújabb verziószámon, és le tudod futni az exploit, föltelepítette ezt a szkervert, és igazából nem ette bele magát szerencsére nagyon a gépbe, mert akkoriban már nem volt például admin joga a kollégáknak, ez egy nagyon jó döntés volt, úgyhogy nem tudta szarrá fertőzni az egész gépet, és ezért gyakorlatilag annyi volt, hogy egyszerűen csak a profilomat kellett törölni, csináltunk egy új profilt, nyilván csináltak a kollégák vírusszkent, meg mindenfélét, és onnantól kezdve igazából tiszta volt a gépem. Na mindegy, miért meséltem el ezt? Ez a drive-by download. Tehát amikor megnyitsz egy oldalt, igazából nem csinálsz semmit, de egyszerűen csak fölkerül a gépedre ez a dolog. Általában ezek ilyen adware, ugyebár az adware az, amik az egy olyan malware, idézőjelesen, ami reklámokat mutat, illetve a böngésződet eltéríti. Ilyet már nagyon rég láttam egyébként, de állítólag vannak még ilyenek, és tudjátok, amikor például átállítja a böngésződben a kereső motort. Valami nagyon furára. És amikor rákeresel, akkor nyilván azokat a találatokat fogja behozni, amiket szeretni, illetve adware még szokott települni, tudom, ilyen Demon Tools-szal régebben ezek voltak a nagy izék, hogy Demon Tools, és be voltak pipálva, amikor telepítetted, hogy igen, ezt is kérem, és akkor kaptál 5 toolbart meg ilyeneket. Én már szerencsére régebben találkoztam ilyennel, de valószínűleg ez köze van ahhoz, hogy nem dolgozok például desktop supportosként lehet, hogy az ember ilyet napi szinten lát az embereknél, ahogy telepítgetik maguknak a kakikat. Na de, visszatérve a cache window-nak a történetére, ugyebár a doméneknek a koráról volt szó, hogy mit csináltak ők? Hát ők is úgy körülbelül ezt csinálták, a klasszikus dolgokat tolják, hogy vettek maguknak hirdetőterületet, és kirakták a már általunk szinte mindannyiunk által ismert ilyen képeket, amiken vannak ezek a piros körök, meg oda megy a piros nyíl, és valami iszonyatosan meghökkentő dolog van, hogy mit tudom, ezt nem fogod elhinni. És az ég egyet a világon nincs semmi a piros kör mögött, meg nem tudom miért, de azért ettől függetlenül rá fogsz kattintani, hogy megnézd, hogy mi ez a hihetetlen dolog. És trükkösen csinálták, mert eleinte vagy a semmibe vezet a link, vagy egy teljesen banális oldalra, amin semmilyen károsabb dolog, nincs valami hülyeség van ott. És egy idő után pont azért, hogy bekerüljenek a rendszerbe, és ne azonnal bukjanak le, egy idő után lecserélik a káros tartalomra, amit szeretnének, mint ahogy az előbb mondtam, hogy vagy scam, vagy phishing, vagy valami, általában scammeket szoktak tolni. És az egyik trükk, amit alkalmaznak, az az, hogy régi doméneket vásárolnak. Annak érdekében, hogy magasabban legyen, tehát hogy ne tűnjenek fel olyan hamar, mert azért nehéz eldönteni, tehát hogyha a te profilod az, hogy hirdetéseket adsz el embereknek, tehát egy platformot üzemeltetsz, és lehetőséget nyújtasz nekik, hogy hozd hozzám a hirdetésedet, fizessél nekem, és akkor mi megjelenítjük a honlapunkon. Ugyebár ez azt jelenti, hogy az embernek folyamatosan figyelnie kell, hogy oké, én neki eladtam ezt a helyet, de honnan tudom, hogy ez az ember tényleg valid dolgokra fogja használni, és nem fog visszaélni vele. Tehát, hogyha belegondolunk, ez egy folyamatos csekket igényel, hogy még mindig normális dolgokat hirdet, tehát ez egy iszonyatosan sok melót igényelő dolog. És hát a doméneknek a kora is közre játszik ezekben a témákban. Szóval ezt hozták a cache window-jék, hogy régi doméneket. És itt nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy ők régen beregisztrálták ezek a doméneket, és egyszerűen csak parkoltatták őket. Tehát éveken át fizették őket, 2-3 év, jó éveken, hát ez nem olyan sok, a 2-3 év az untig elég, tehát 2-3 évig parkoltatták őket, nem használták őket, és bum, bedobták egy ilyen kampánynál. Vagy például vették ezeket, szintén lehet ilyen szolgáltatásokat venni, hogy régi domének. És így lehet ezeket meglőni. Az egyik ilyen támadás, sose felejtem, mert ez nagyon érdekes volt, egy ilyen business mail compromise volt, amikor közbeékelődött valaki két fél közötti levelezésbe, az egyik rendelni akart, a másik meg fizetni, és a támadáshoz használt domaint, nyilván ilyen typoscottingos domain volt, pontosan 10 perccel a levélnek az elküldése előtt regisztrálták.
Tehát az igen.
Az elképesztő volt. Tehát tényleg az volt, hogy 10 perc, beregisztráció, és már ment a levél, a typoscottingos levél, hogy ez az új bankszámlaszám úgy egyébként. És ott volt. Na mindegy. Szóval a doméneknek a kora nagyon fontos, és a SEO tekintetében is, képzeljétek el, most pont, hogy ennek a dolgoknak egy utána néztem, láttam, hogy az interneten vannak ilyen, gyakorlatilag ilyen SEO analizátorok, amik szintén azt meg is nézik, hogy a doméned az milyen rankingben van, és megnéztem egy párat, és halljátok, akkora kabukat ad vissza, hogy el nem tudom neked mondani. Ugyebár nem szabad elfelejteni, hogy a keresőmotoroknak az írói nem mondják meg egy az egybe kerekperec, hogy az ő motorjuk hogy működik. Tehát mindenki találgat, hogy hogyan működik. Úgyhogy ezért nem is lehet egy 100%-os képletet kitalálni. Nyilván vannak guideline-ok, hogy ezt csináld, azt csináld, mit tudom én, amik egyértelműen segítik a botokat, hogy bekrólolják az oldaladat, de ez nem egy exakt tudomány. És beraktam az én doménemet az egyik ilyen SEO keresőbe, hogy mondja meg, hogy állok, meg milyen a doménem, meg mit tudom én. Olyan dolgokat talált, hogy gyakorlatilag teljesen üres az a doménem, amire lefuttattam. Megtalálta, hogy nem jók a linkek, nem jók a izék, a cross-referencek, de hogyha adok nekik pénzt, akkor ők segítenek, ők megoldják nekem ezt a dolgot, minimális erőbefektetéssel, csak pénzt kell nekik adnom. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy így 10 perc kutatás után én úgy látom, hogy a SEO bizniszben elég nagy bullshitelés megy, illetve lehúzás, úgyhogy vigyázzatok ezzel, és vegyetek régi doméneket, mert azokat nem figyelik. Na, ennyit akartam erről igazából elmesélni.
Tudod, mi jutott eszembe, hogy...
Na, mondjad.
Hogy lehetne olyat, hogy mondjuk 5 évig ilyen, nem csak parkoltatjuk az oldalt, hanem mondjuk ilyen mindenféle security-val kapcsolatos dolgokat posztolunk rajta, ami még hitelesnek is tűnik, és aztán egyszer csak boom. Megjelenik rajta a phishing link, vagy a...
Bizony.
Igen, a fraud, tudod, a csalás, és akkor...
Nekünk, tudnék is egy ilyet.
Igen, veszélyes.
Nem, legalább már 5 éve.
Simán, nem, lehet, hogy már egész jó rankingja is.
Biztos. Amíg
megnéztem az egyik saját doménemet, és igen, hát figyelj, az van, hogy ha odamész valakihez, aki abból él, hogy az autódnak a lámpáját fényesíti, hogy jól világítson, és megmutatod neki, hogy nézzem meg, hogy világít a lámpám, akkor nem azt fogja mondani, hogy de király, hogy világít a lámpa, hanem azt fogja mondani, hogy hát világít, azért figyelj, sokkal jobb lenne, ha megcsinálnám neked. Úgyhogy ez kb. Ennyit erről.
Igen, pontosan erről van szó, és ez tényleg egy ilyen, nem lehet utána nézni, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy mit tudom én, hogy vettem 5 almát, és ez nem 5 alma, vagy, tehát hogy mi van a kínálatban, és hogyha még érted, csinálok valamit a honlapoddal, én mint szolgáltató, és nem, mégsem olyanok az eredmények, amit szeretnél, akkor mit kell ilyenkor mondani, hogy van egy bónuszcsomagom, amivel még magasabbra tudod tolni. Úgyhogy ha gondolod, akkor megveheted a bónuszcsomagot, és ezzel még magasabbra kerülsz a kereső találatokban. Kacsint. Hát, hogy ilyen céget kéne üzemeltetni. Itt bénáskodunk a security-ben.
Mindenképpen kéne valamit csinálni, hogy feljebb görgessük itt a dolgokat. Lehetne megélni ilyen marketingelésből, meg ilyen mindenféle adásból, vagy egyből menjünk phishingre, és menjünk a nagy halakra.
Én úgy hallottam, hogy az utóbbi időben a kriptó tőzsdéknek a kipakolása, mármint ugye a saját kriptó tőzsdédnek a kipakolása, az a pár milliárdot lehet húzni. Bár úgy hallottam, hogy az FTX-es csávot akkor most viszik talán bőribe is, úgyhogy de eddig hát, úgy tűnt, hogy nem.
Igen. Viszont van phishinges hírünk, Ninja.
Igen, és megleptél, mert az előző sorrend más volt, és bekészültem az abban a sorrendben lévő híre, és vártam a végszót. Na jó, és furcsáltam, hogy miért ezt mondod.
Igen,
amit...
sajnos ez ennél dinamikusabb, tehát hogy kicsit úgy éreztem, hogy erre a témára, amit Béla hozott, ez jobban illik, úgyhogy emiatt húztam rá ezt.
Jó, persze, egyébként tényleg jobban illik rá, mert ugye arról volt szó, hogy mit tudnak egy ilyen doménen csinálni, hát phishingelni például. Na de, nem csak így lehet phishingelni, hanem egy nagyon érdekes technikára vagy módszerre hívja fel a figyelmet a checkmarks.com blogposztja. Arról szól, hogy hogyan szórták meg a csomagrepozitórikat, az open source csomagrepozitórikat olyan csomagokkal, 140 ezer olyan csomaggal, amelyek phishing linket terjesztenek. És hogy ezt így hogy? Tehát így mit gondolsz, hogy mondjuk egy NPM csomag, ugye, ami a Node.js-nek a csomagkezelője, ha jól tudom, vagy hát annak a modulja, vagy egy PyPI csomagban hol lehet a phishing link? Mi a tipped? Mi a tippetek?
Azon belül?
Aha.
Esetleg a leírás
nem? A leírásban, pontosan.
Leírásban.
Több mint 144 ezer csomagot vizsgáltak a NuGet, NPM és PyPI repozitorikban, és kiderült, hogy kb. Ugyanaz a csapat feltöltött 144 ezer ilyen csomagot amik, hát most vagy valós szolgáltatást nyújtanak, vagy nem, de lényeg az, hogy létrejöttek ilyen csomagok ezekben a repozitorikban, volt bennük valami tartalom, és mindenféleképpen egy nagyon, hát ilyen nagyon hangzatos ilyen szolgáltatásokat nyújtó csomagok voltak ezek, olyanok többek között, amik ilyen, hát ilyen játékoknak, meg különböző szolgáltatásoknak például a keygenjeit próbálták szimulálni, vagy például ilyen, mondjuk ilyen hackeket, például Free Steam Code Generator. Volt egy ilyen csomagnév. Tehát így gondolj bele, hogy így, nem tudom, tehát így keresel arra, hogy neked izé kell, neked most Free Steam Code Generator kell, rákeresel, és találsz egy Python repozitorit, egy Python csomagot.
Best.
Hogy ez, hát de király, hát ez ilyen van, és akkor megnézed, hogy mi ez. Ugye? Megnyitod a leírást, hogy letöltöttök, mindegy, megnyitod a leírást, és ott van benne, hogy ez a csomag, ez tényleg ezt csinálja, hogy ilyen kódokat generál, és ha ezeket utána be tudod tenni ide, és akkor lesz neked ilyen free izé, cuccod, további infóért katt ide, és a katt oda, az már phishing link az adott szolgáltatáshoz. Tehát, hogy belépjél a Steam-edbe, vagy valamibe.
Ja, érted? Steamhez phishing.
De például Jalla Ludo Diamond Hack, meg A3 Still Alive Hack Diamonds, meg Project Makeover Hack Games, meg ilyen marhasságokat, minden ilyesmit, és akkor, mit tudom én, olyanokra mutat a link, hogy https://gamecodeclaim.com/c/psn generátor. PSN az a PlayStation Network, nem?
Az.
Na igen, tehát így, igen, Free PSN Code 2022, meg minden, és akkor ez egy csomag, Free PSN Code List február 9/2022, és David az autor, aki ezt az egészet szerkesztette, és akkor lehet, ha akarsz, akkor adományozhatsz, tehát van lehetőség adományozni, ezért, tehát még ezt is megcsinálták benne.
Több lábon kell állni, én ezt tanultam, nem lehet csak a phishingből, lehet, hogy adományt is kell gyűjtni, egyesen.
Így van, és akkor click here to get more info, és ott van a phishing link, és nagyon sok ilyen fölkerült, és itt van egy válogatás, van itt Warrobots-tól kezdve Clash Royale-on át, Dragon Ball Z, Doxan, Battle League, mindenféle cucc. Nézzétek meg, még Discord is van, úgy látom.
Nézzétek meg, és szerezzetek magatoknak ingyen gyémántot.
Igen, igen, ez hihetetlen. Közben itt nézem, ez nagyon menő. Úgyhogy csekkoljátok le ezt a cikket, egy marha jó leírás, és hát persze nyilván nem annyira azoknak szól ez a podcast, akik egy ilyesminek bedőlnek, tehát inkább terjesztétek az igét, hogyha mondjuk a gyerek azt mondja, hogy apa, van ez a piton csomag, tegyük föl, és akkor lesz Discordra neki mit tudom én milyen extrája, akkor az érdemes azért megnézni, hogy ez valószínűleg ez nem így működik.
Küldjetek el awareness táborba.
Egy awareness táborba el kell igen őket küldeni, és ez egy nagyon jó téma, de itt van, itt képzeljétek el, úgy látom, hogy még a screenshotokat nézem, van Instagramhoz is ilyen cucc, meg YouTube Premiumhoz, tehát konkrétan itt mindenféle credentialöket tudnak vele harvesztelni, és hát biztos vagyok benne, hogy van, aki bedől ennek.
Ja, végül is, hogyha belegondolsz, nem tudom, hogy a Pipin például hogyan lehet csomagot regisztrálni, de szerintem nem biztos, hogy belőle, hogy nem meghívásos alapon történik, valószínűleg beregisztrálsz, és teszed fel a csomagodat, és az, hogy mi van a csomagodban,
már csak rajtad múlik.
Csak rajta múlik. Jó, nyilván, hogyha egy-egybe érted malvert teszel fel, az úgy annyira nem, de most ugyebár arról volt szó, hogy a kommentben, hogy ez a leírásban rakott egy linket, hát az mindenkinek illik, hogy van benne, de most nem fognak a Pipe-nél végigmenni minden egyes csomagnak a kommentjében, mi az a leírásában a linkre, hogy hát igen, sok meló ezeket tisztán tartani.
Hát igen, és egyébként egy kicsit a SEO-ra is rákapcsolódik ez a téma, mert jó, és tehát valószínűleg az is benne volt ebben, hogy nem feltétlenül arra törekedtek azok a személyek, akik ezt létrehozták, és ezt elkövették, hogy tényleg így direktbe rámenjél ezekre a linkekre, hanem hogy ezek a linkek szerepeljenek online. És ugye minél több helyen szerepel a link, annál magasabb a rankingja a SEO-ban, és annál gyakrabban lesz benne a találatok között a Google-ben például, vagy az összes többi keresőben. Ez az egész phishing kampány közel 60 ezer különböző URL-t 90 doménen használ, és itt a lista. Tehát tényleg böngészétek, nézzétek, szörnyűködjetek.
Ja, hát hogy a phishing ellen azért jól lehet védekezni, hogyha az embernek vannak olyan rendszerei, ami ezeket a doméneket, linkeket, egyebeket figyeli, meg az ide való kommunikációt figyeli, és vannak ilyen osint túlok, amiknél lehet ezeket lecsekkolni, tehát az URL scan IO például, ahol simán meg tud nézni, hogy az adott domain, ahova kommunikál valamid, az milyen szinten van máshol lejelentve. Viszont mi van akkor, amikor hát ide véletlenül más is felkerül? Tehát azért nagyon sok olyan technológia, vagy olyan eszköz létezik, amit az SOC, a Security Operations Center-ek használnak, és azért használnak, mert szeretnék az életüket könnyűvé vagy könnyebbé tenni. Ugye van a klasszikus megoldás, ami a CM, tehát ez egy ilyen múltba néző valamilyen tool, amiről fogunk később beszélni. Na, viszont van ennek egy újabb verziója, logikája, vagy egy olyan technológia, ami kicsit másképp működik. Ez a SOAR, mint olyan, ez a Security Orchestration, Automation and Response. Ez igazából arról szól, kicsit laikusabb hallgatók felé nézve, hogy egy döntést, én azt szoktam mondani, amikor megkérdi egy ügyfél, hogy miért kell neki ilyen, vagy mi is ez, hogy magyarázzam el neki ilyen paraszt nyelven, hogy ez egy ilyen döntést támogató rendszer, tehát összegyűjt minden információt, amit én egy adott eseményhez meg szoktam nézni egyébként. Ő ezt megcsinálja magától, tehát ezeket az infókat begyűjti, és nekem ez alapján, tehát elém teszi egy ilyen report jelleggel, és nekem ez alapján könnyebb döntést hozni, mint hogy nekem kelljen ezeket az infókat egyesével begyűjteni. Ugye ez automatizálja valamilyen szinten a triásnak azt a részét, hogy hát infót gyűjtünk. Aztán, hogyha nagyon jól vannak megírva ezek a kis csomagok, akkor ezt lehet automatizálni, akár a döntéshozatalt is nagyon sok esetben. És ennek a folyamatnak egy olyan lépése is van, amikor ugye ezt az URL-t megnyitjuk, tehát hogyha van egy adott dokumentum, vagy egy adott fájl, vagy egy kommunikáció, akkor oda szépen kitesszük azt, hogy ezt nézze meg egy adott oldalon. A Positive Security-tól találtak egy triáskor, egy triáskor megszületett ilyen dolgot. Fábián Reunlein, aki Barnácska Fábián magyarul, találta, illetve hát kutatta azt ki, hogy azért léteznek olyan dolgok, amit nem kéne feltétlenül ráengedni az XOR-ra, vagy nem kéne feltétlenül erre a SOAR-ra ráengedni, mert hogy ő kikotyoghat e-mail címeket, kikotyoghat akár teljes dokumentumokat, teljes leveleket, és ez nem biztos, hogy jó. Tehát amikor nincs rendesen konfigurálva egy védelmi eszközünk, akár egy CM, akár egy SOAR, akár bármink, akkor kikerülhetnek olyan céges információk, dokumentumok, jelszavak, mert azért vannak olyan esetek, amikor egy kommunikációban mondjuk hardkódolva van a jelszó, és mi azt kiküldjük az API-on keresztül, és utána meg csodálkozunk, hogy amúgy kikerülnek az információink. Tehát ugye beszéltünk szerintem arról, hogy például Virus Totalhersek töltünk fel ész nélkül egy sandboxba semmit, ami céges adat, mert hogy az ott lesz. Tehát, hogyha mondjuk feltöltünk egy olyan céges szerződést vagy dokumentumot, amire azt gondoljuk, hogy hűha, hát ez lehet, hogy malware, vagy valamilyen más kártékony van benne, és kielemzés azt mondja, hogy nem, ez teljesen tiszta, ugye azt más megnézheti a findingokat, ott azért ez nem annyira egészséges. Úgyhogy a Positive Security szerint hát elég sok adatot lehet találni, akár mondjuk GitHub oldalak, URL és a többi, amit nem kéne, hogy feltöltögessünk. Úgyhogy minden SOC mérnöknek, SOC engineernek azt javaslom, hogy azért nézzétek meg, hogy vannak ezek a SOAR rendszerek konfigurálva, mi az, amit oda kiengedtek, mi az, ami kiszól. Itt a konkrét cikkben a DocuSign-nak az egyes ilyen beépített API-i voltak a ludasak, úgymond, de ez természetesen bárhol máshol előfordulhat, hogy olyasmit küldünk ki, kérdezünk le, teszünk nyilvánossá, amit nem biztos, hogy akarunk. Ez alapvetően egy érdekes self-burn, vagy hát ilyen önlíkelés, amit nem kéne, hogy kitegyünk. Én nem tudom, hogy mit tennék egyébként, hogyha ilyenbe belebotlanék, mert hogy nem tudom, hogy ez most így hogy van a nagy jogi csatában, hogy ez most ott van az oldalon, ezért nyugodtan böngészhetem, vagy ha megtaláltam, akkor jeleznem kell, mert hogy az már visszaélésnek számít. Ugye itt mindig előjön az, hogy most mi számít sérülékeny adott kihasználásnak, vagy mi nem. De én azért Nincs a te fehér fénybe kihűltében megint, Jézusom. Szóval, hogy azért nem feltétlenül kéne, mert az a baj ezekkel az oldalakkal egyébként, nem baj, ez tök jó, de hogy teljes mértékben kereshetővé teszik ezeket az adatokat, szóval hát ugye amit feltöltesz, azt ő szépen indexeli, és különböző kulcsszavakra lehet vele keresni, hát itt talán lehet nincsenek egy következő task, hogyha meguntam el az egyéb osint platformokat, akkor ebbe is valamilyen kereséseket beletenni, hogy milyen adatokat leakelnek ezen keresztül.
Igen, hát az egyik ilyen feladatkörünk volt Java-val talán, vagy nem, nem lehet tudni, hogy esetlegesen kikerült céges dolgokat levetessünk különböző szolgáltatásokról, például volt PDF megosztó oldal, ahol work instruction-ök felhasználó névvel jelszóval kerültek föl, voltak Wikipédiák,
prezentáció, prezin,
igen, ez egy nagy klasszikus, a prezentáció, prezin, nagyon sokan nagyon szeretik a prezit.
Igen, és
nagyon
szeretik állítva, vagy publikra állítva.
Igen, és nagyon szeretnek bele. Hát az mondjuk, az még kevés, azon lehet vitatkozni, hogy egy cégnek a belső, akár egy eventje, ami nem kimondottan security-s vagy operation, az mennyire kritikus, de amikor egy projekthez kerülnek ki ilyen szabad platformra adatok, amikor épít egy nagy cég valamit, akkor az nem annyira jó. Az egyik ilyen legérdekesebb pillanatom az volt, amikor beszélgettem hát akkor még nem kollégával, lehet, hogy azóta már kollega, nem tudom, hogy ők mit csinálnak, és hát ő egy nagy magyar cégnél dolgozott, egy nagyon nagy magyar cégnél, és talán állami, nem vagyok benne biztos, lehet, tehát vitatott, mindegy, lényegtelen, tehát nagy magyar cég, talán állami, és kérdeztem tőle, hogy és mit csináltok így a dokumentumok, és mondta, hogy hát ők a AnyRun-ba töltik fel őket, az egy ilyen nyílt sandbox, bárki regisztrálhat, és mondom, van fiókotok hozzá, meg minden. Ja, van fiókunk, és mondom, de céges? Nem, mi regisztráltunk a gmail-es címmel, és töltjük fel a dokumentumokat, amiket kapunk a izétől, a helpdesktől, hogy az emberek kérdezik, hogy ez így malveres-e vagy sem. De mondom, hát ez a nyilvános, mert ugyebár az AnyRun-ba az összes dokumentum, amit feltöltesz, és mondjuk nem fizetős, az megy be a nyilvánosba. És mondta, hogy ja, és így tovább is urultunk így a beszélgetésen. Tehát elképzelhetetlenül sok magyar dokumentum lehet fönt az AnyRun-ban, ami mondjuk, hát akár kínos is lehet, vagy éppen kellemetlen. Úgyhogy hát ilyeneket se csináljunk, az mindenképpen egy problémás dolog.
Még egy klasszikus, hát potenciális hiba lehetőség az, hogyha ugye be van kötve mondjuk egy e-mail, automatikus e-mail átvizsgáló megoldás a beérkező e-mailekhez, és az feltölti az e-mailben található linkeket, mondjuk megnézi urlscan.io-n például, azt hiszem pont erről szól ez a cikk is, és akkor ugye ez addig oké, amíg mondjuk küld a szaudi herceg egy levelet, hogy kattintsunk ide, és akkor megkapjuk a sivatagban talált itt aranybányának a nézőjét, amit ki akar éppen menteni, csak ő nem teheti, mert nem teheti, és akkor kapunk 10%-ot belőle. Tehát ez ennél így legitim, persze ez oké, meg ez így egy jó dolog, hogy ettől megkímél minket, csak mondjuk amikor be akarunk lépni akárhova, mondjuk egy SAP rendszerbe, és kérünk egy password resetet, és bejön a password reset link, ami fölmegy izére, urlscan.io-ra, ott persze megnézi, és azt mondja, hogy ez szép, semmi gond, nincs vele, semmi para. Majd valaki fölmegy oda, és rákeres arra, hogy token, mindig security token egyenlő, és puf, ott van a password reset link a security tokennel, és hogyha úgy van megírva az alkalmazás, és esetleg még az a feltétel is adott, hogy még nem éltél a password reset lehetőséggel, és mondjuk ha benne vagy a 48 órában, amennyi igaz él, vagy 24-ben tök mindegy, akkor ő meg tudja változtatni a jelszavadat, és akkor be tud lépni. Lehet, hogy nem tudja az e-mail címedet, de hogyha mondjuk ezekkel az információkkal tisztában van valaki, és tudja, hogy a te X szóárod vagy szóárod mit használ, és tudja, hogy neked mi az e-mail címed, és rávesz téged, hogy csinálj egy password resetet, majd elkezdi nézni azt, hogy esetleg megjelente a urlscan.io-n ez a dolog, akkor már meg tudja csinálni azt, hogy a nevedbe jelszót vált és belép.
Igen, ennek pont ez a gondja, illetve hát nyilván ezek a tokenek, ahogy mondtad, lejárnak meg, az kevésbé, meg ugye egyszer használható, stb. De hát azért láttuk meg olyan belső oldalakat, ahol benne volt az URL-ben a jelszó, vagy a usernév, vagy egy speciális belső, tehát még csak talán nem is jelszó, mondjuk tegyük fel, azért ennél szekülhebb a cég, jelszó mondjuk nincs benne. De mondjuk benne van egy belső azonosítód, mert azért az e-mail címedet azt csak-csak még megtalálják, de mondjuk egy belső azonosító, ami ami azért már egy olyan információ tud lenni, amivel már vissza lehet élni, hiszen hogyha valaki mondjuk felhívés után egy ilyen support scan-et csinál rajtad, hogy bemondja a belső azonosítodat, akkor már könnyebben építesz ki bizalmat, és adod meg neki esetleg a jelszavadat. Tehát azért ez egy érdekes dolog, hogy tehát ezek mind információk, amit kiadunk magunkból, amit nem kéne kiadni magunktól. Szóval nevezünk egy másik tájra, és nézzük meg azt, hogy mit hoztál nekünk, Béla, most már hetek óta a Cobalt Strike-kal kapcsolatban.
Igen, beszéljünk a Cobalt Strike-ról. Szerintem eddig még csak érintettük a Cobalt Strike-ot, de most már olyan régóta repked körülöttünk, hogy most már tényleg picit bővebben is kell róla beszélnünk. Mi az a Cobalt Strike? Hát, megpróbálom nektek leírni, hogy mi az a Cobalt Strike. Én személy szerint még nem használtam, de használtam hasonló túlokat, illetve csomagokat. A Cobalt Strike az egy vásárolható a tiszta piacon, tehát nem a Darkneten, nem a izén, ez egy szolgáltatás, ez egy teljesen valid szolgáltatás, illetve egy szoftvercsomag, amit le lehet tölteni, föl lehet telepíteni, vásárolsz hozzá szeriákódot, stb. Egy nagyon okos security kolléga fejleszti, szerintem most már biztos vagyok benne, hogy többen is fejlesztik, de egy időben, ha jól tudom, ez egy személyes projekt volt, de lőjetek le, hogyha ez nem így van. Én így emlékszem. És gyakorlatilag ez a security tool arra való, hogy red teaming szimulációkat végezzenek az emberek, tehát gyakorlatilag támadásoknak az előkészítésére. Hát a klasszikus lépéseket, hogy csinálunk mondjuk egy levelet, azt a levelet kiküldjük, abban a levélben van egy file, vagy egy link valahova, általában rögtön a file, az a file, az mondjuk egy Word file, abban van egy letöltő, letölti a te gépedről, vagy egy másik gépről a file-t, ami már maga a malware, és visszacsatlakozik a te szerveredhez, ami ugyebár úgy szoktuk, hogy CNC server, Command and Conquer, vagy Control. Mi Command and Control, tudom?
Jó van.
Nem tudok egyszer leszokni a Command and Conquer.
Nem, az lehetetlen.
Az a generáció vagyunk.
Red Alert.
Nem látott szét. Az Red a Red Alert, Alert pontosan. Red Alert szerver. És onnantól kezdve, hogy visszacsatlakozott a te szerveret, ez onnantól tudsz neki leküldeni mindenféle parancsokat, és gyakorlatilag megvan ónolva az a gép. És a Cobalt Strike-ot azt azért szeretjük, mert nagyon okosan, és nagyon modulárisan, és nagyon tuti dolgokat lehet benne csinálni, és nagyon nehezen észrevehető, nagyon professzionális a dolog. És tényleg nagyon sokféleképpen meg lehet benne csinálni a te támadási szenáriókat. Igen, köszönöm szépen. Szóval, ezért szeretjük a Cobalt Strike-ot. És tudjátok, hogy kik szeretik még a Cobalt Strike-ot?
Kik?
A támadóink. Talán jobban szeretik a Cobalt Strike-ot, mint maga a security szakmában. Annyira jó, ugyanis a Cobalt Strike, hogy szerintem több támadó team használja, mint valós blue, illetve red team, aki egy cégnél mondjuk megveszi, mert ők megveszik a Cobalt Strike-ot, de most én egy nagyon felháborító dolgot fogok nektek mondani. A támadók, ők nem veszik meg a Cobalt Strike-ot.
Te jó ég.
Micsoda?
A bűnözők nem veszik meg. Nem.
Bizony. De ők
a crackelt változatot használják. Vannak, akik ugyebár serial numbert kell. Ez egy webapplikáció, ha jól emlékszem, akkor ez Jávában íródott, ez a csoda, és egyébként tényleg csoda, tehát tényleg nagyon jó, és felkrekkelik, és egyszerűen használják, föltelepítik ide-oda-amoda, és tényleg ott tart szerintem jelenleg a piac, hogy többen használják a Cobalt Strike-ot támadásra, mint valós security projektekre, és ez egy nagyon érdekes ilyen morális kérdést vett fel, ami már annó is előkerült, talán ez egyik ilyen első ilyen framework, az ugye a Metasploit volt, amiben volt mindenféle ilyen tool, de hát a Metasploit az nem ilyen szuper kényelmes, és nem is fejlesztették annyira támadó irányba, a Metasploitnak sokkal általánosabbak a képessége, nagyon király dolgokat lehet a Metasploitban is összehozni, és a támadók is használják, egyébként egy rakás riportban lehet olvasni, hogy Metasploit alkatrészeket is használnak a támadók, de a Cobalt Strike az egyszerűen feltűnik, hogy minden egyes APT analízisben, támadó analízis, hogyha olvasol riportokat vagy securityben, minden második, vagy még talán még több támadó csoport, az bizony használja a Cobalt Strike-ot. És ez egyébként be is bizonyosodik olyan tekintetben, hogy a Google Cloud-nak a Cyber Security Action Team-je, én mindig is szerettem volna egy action teamben egyébként dolgozni, de sajnos nekem ilyenekre nincs lehetőségem, de volt egyszerűen egy ismerős kollégám, aki cybersecurity predator is volt, nem én voltam, de Predator is szeretnék egyszer lenni. Na mindegy, szóval a Google-nak a Cyber Security Action Team-ében megnézték, hogy mi a helyzet a Cobalt Strike-kal, és 34 különböző meghackelt Cobalt Strike-ot találtak, különböző Cobalt Strike-ot, és kiadtak egy járacsomagot. A járacsomag az gyakorlatilag az arra való, hogy fájlokat tudjunk új lenyomatolni. Tehát kiadtak egy új lenyomatot ezekhez a fájlokhoz, és hogyha ezt lefuttatod, akkor meg tudod találni ezeket. És megpróbálták a Google-nak a platformjáról ezeket a Cobalt Strike-okat beazonosítani, amik fel vannak törve, és törölni őket, mert ugyebár, ha te egy céges red team vagy, és csinálod a dolgodat, és rendesen csinálod, akkor simán elképzeled, hogy a Google-nak a cloudjába szeretnétek föltelepíteni a Cobalt Strike-ot, amit megvettetek teljesen validan, annak érdekében, hogy mindenféle gyakorlatokat, szimulációkat csináljatok a cégnél. Ez nagyon mókás és nagyon hasznos is egyébként. És hát validan föltelepíted mondjuk a Google-nak a hálózatába, és onnan fogtok támadni, mert hisz igazából ez egy teszt, ez nem egy bűncselekmény, ezt csinálhatod igazán. Úgyhogy itt érdemes valahogy megkülönböztetni a valid Cobalt Strike-ot a nem valid Cobalt Strike-tól, és ez nehéz. És a kollega erről is beszélt, hogy ez nem egy egyszerű feladat. De igen, és arra a kérdésre akartam egyébként ráülni, hogy szerintetek ez mennyire működik, mennyire jó az, hogy tényleg ezek a támadó túlok, amik ilyen nagy kihatásuk van, ilyen könnyen manapság már elérhetőek. Mert ez egy morális kérdés igazából, mert emlékszünk, még voltak régen azok az elképzelések, hogy például hackinget ne is tanítsunk, mert az bűnözőket fog szülni.
Google-nek is ez a YouTube-on, hogy olyan videókat nem igazán lehet feltölteni, amiben bármilyen utalás is van arra, hogy hogyan kéne hackkelni.
Bezdeg jógázni, az lehet. Pedig ott meg is sérül.
És kitörni ennyi. A csuklódat, bizony.
Ja, egyébként szerintem hasznos dolog, hogy elérhető, mert mint olyan szempontból hasznos, hogy nyilván olyan cégek is, olyan emberek is, olyanok is tudnak ezzel foglalkozni, akik mondjuk nem feltétlen egy Enterprise-nál dolgoznak, és nem tudják kifizetni például a nem tudom, több ezer eurós dolláros tanfolyamokat, meg túlokat, meg egyebeket. Ugyanakkor meg hát nyilván, hogyha elérhető, hát a másik oldal meg tudja nézni, ki tudja használni, meg tud benne. Tehát ugye ez az alapvető idézővel problémám, vagy az én feltételezésem, hogy tök jó az, hogy vannak open source dolgok, amikből utána nagy dolgokat építünk, meg használunk, de hogyha ha open source, akkor azt egy támadó is ki tudja használni, elérheti, megvizsgálhatja, és találhat benne sebezhetőséget, amit ki tud használni. Amíg egy zárt forráskódú rendszernél meg hát nem feltétlenül, vagy nem olyan könnyen, de nyilván értem azt, hogy ez a másik oldalban is többen tudják megvizsgálni, és ugyanakkor meg a lyukakat befoltozni. Szóval ez egy kicsit ilyen mérlegjáték nekem, és nem tudom eldönteni, hogy melyik oldalra tegyem. Szerintem inkább jó az, hogyha ezek a rendszerek elérhetőek, vagy ezek a túlok léteznek, mindamellett persze értem azt, hogy mi van akkor, hogyha ezt kihasználják.
Igen, tényleg az a nagyon penetráns, hogy a Cobalt Strike-ot iszonyatosan elterjedt, tehát a Cobalt Strike-nak a használata iszonyatosan elterjedt a támadó körökben. És nyilván nem lehet most már visszahúzni, most lehetne azon gondolkodni egyébként, hogy például ott van a Pegasus, amit állítólag csak államok vehetnek meg. Az is egy iszonyatosan nagyhatalmú szoftver csomag, mondjuk ott vannak exploitok meg minden, de a Cobalt Strike is egy olyan tool, amit nyilván meg kell tanulni használni, de tételezzük fel, hogy megtanultad használni, és tudod használni, és nem nézi azt, hogy te most melyik oldalon állsz. Ez jó, kicsit olyan, mintha kivásárolhat magának AK-t. A probléma az, hogy jelenleg el tudod lopni az AK-t relatíve kis energia befektetéssel. Körülbelül 10 perc alatt találok az interneten letölthető Cobalt Strike-ot.
Én nekem...
Hát?
AK-t meg mondjuk nem.
Hát jó, de amúgy nekem itt kicsit másabb aggájaim vannak, ugyanis... No. Ugyanaz, tehát kezd az lenni, de már talán van is, ami a Metasploit-tal is volt, hogy amikor a Metasploit új volt, akkor a Metasploit-ot tudtad egy csomó mindenre használni out of the box, tehát így fogtad, és kellett egy payload, vagy bármilyen támadó kód, vagy egy reverse, vagy akármi, akkor azt így fogtad, és beküldted, és nem ismerték fel a dolgok, mert nem volt annyira elterjedve, hanem ez egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen szűk területre koncentrált dolog volt, és aztán Aztán ugye ez volt a Cobalt Striker is, hogy így nem volt annyira elterjedt, és ezért nem sok minden ismerte föl, tudtad viszonylag jól használni arra a célra, ami legitim célod volt. Aztán most már, hogy mindenkinek van Cobalt Strike-ja, meg minden harmadik toolban ott van benne, a Cobalt Strike generált payload, meg minden ilyesmi, most már gyakorlatilag majdnem használhatatlan az eszköz, mert ha akarsz csinálni egy Red Team, Blue Team cuccot Cobalt Strike-kal, akkor az első nulladik percben ki fog derülni, hogy te ott vagy és próbálkozol, mert minden felismeri a Cobalt Strike-ot, ami egyben jó is nyilván, hiszen hamarabb le lehet vele bukni, és akkor észreveszik, ez a cél egyébként, ez a jó cél, de mondjuk mint pentester, hogyha én azt akarom, hogy meg ki tudja kerülni egy izét, egy védelmi vonalat, akkor nekem hát abban plusz effortokat kell pakolnom, hogy azt a Metasploitot, vagy Metapretert akartam mondani, vagy a Metasploit payloadot, azt úgy átalakítsam, vagy akár a Cobalt Strike-ot úgy átalakítsam, hogy azt ne ismerjék föl, és ne az legyen, amit mindenki le tud tölteni magának a crackelt változatból. Tehát nekem ez az egyetlen aggályom ezzel kapcsolatban.
Ugye kis különbségek azonnak, akik ezeket annyira nem ismerik, a Metasploit az open source és ingyenes, és hogyha meg akarod, és hogyha többet akarsz, akkor bedobhatsz pénzt a cégnek, aki csinálja, és egy rakás plusz kényelmi funkciót kapsz hozzá, például grafikus felületet, stb. A Cobalt Strike meg egy az egyben úgy, ahogy van, vásárlós. Tehát annak nincs próbaverziója, illetve lehet, hogy van próbaverziója, nem tudom, gőzön nincs, de az vásárlós. Tehát az elejétől fogva. A másik trükk az, hogy a Cobalt Strike nagyon-nagyon sok energiát fektetnek bele, legalábbis nekem az a tapasztalatom, ahogy így elnézem, hogy hónapról hónapra új technikákat, új dolgokat építenek bele, hogy még jobban elkerüljék a vírusírtókat, hogy még kevésbé látszódjanak, és hogy még átütőbb legyen az ereje. Úgyhogy a Cobalt Strike-nek van egy ilyen folyamatos fejlődése, tehát hogyha jön egy új dolog, akkor, sőt, mondok valamit, szerintem a Cobalt Strike egy csomó elkerülésben úttörő volt, ezért lett ennyire népszerű, mert ennyire nagy volt az átütő ereje a Cobalt Strike-nak, tehát semmi nem vette észre. Egy rakás ilyen process hollowing-tól kezdve anyám tyúkjáig minden szart tud gyakorlatilag. Úgyhogy neked csak be kell kattintod ezeket a dolgokat, elküldeni a payloadot, aztán jön vissza a connection. A másik oldalon a cégnél meg semmit nem látnak belőle az ég egyet a világon. És ez a nagy tuti a Cobalt Strike-ban. Ezért veszélyes.
Na jó, csak tudod, amit mondtam is, ez már túlhasználatnak a hatása. Igen. Az, hogy aztán erre mindenki elkezd ezerre figyelni. Ami jó, amúgy igazából, mert akkor a rossz arcokat megfogja. Csak hát, mit tudom én, pentesterként meg a legitim melóban meg akadályoz.
Igen, egyébként most most van egy másik egyébként túl, ami iszonyatosan népszerű kezd lenni a Cobalt Strike mellett. Milyen brutál, vagy mi a neve? Nem tudom, mindegy. Majd a következő, amikor jön majd cikkben, akkor majd beszélünk arról is.
Nem ugrik be.
Hogyha sokáig gondolkodunk rajta, akkor addig Ninja mondd el a
azt akartam mondani,
Microsoftos hívedet.
Jó, rendben, oké. Igen, ez egy lazán kapcsolódó hír, mert akkor, amikor a Cobalt Strike-ról beszélgettünk, akkor ugye az arról volt szó, hogy jön a connection, és valóban a foothold megszerzése, mondjuk egy ilyen Cobalt Strike-kal tök jó lehet, hogy megszerzed az első lépést a szerveren, és már benn vagy, vagy az adott célponton, a gépen, és már benn vagy, de szeretnéd a következő lépésben tovább növelni a jogosultsági körödet, feljebb lépni, például bekerülni a kernel körbe. És erre különböző technikák vannak. Az egyik gyakori technika az, hogy használunk egy drivert, egy aláírt drivert. Igaz? Erről már beszélt Béla is sokat.
Ez bizony.
Ez egy jó bevett téma, volt is valami ilyen kulcs szó, hogy bring your own vulnerable driver, azt hiszem erről is beszéltél már.
Igen.
És hát ezzel kapcsolatban van egy ilyen érdekes hírünk, hogy a Microsoft a legutóbbi kedden bejelentette azt, és hogy ez melyik nap volt, hát szerintem a december 14 előtti kedd. Igen, ez pedig pontosan 13-án, tehát december 13-ai, azt hiszem akkor volt egyébként Past Tuesday, bejelentette, hogy hát bizony ők lépéseket tesznek azért, hogy blokkoljanak és felfüggesszenek bizonyos Microsoft Windows Hardware Developer Program accountokat. Tehát ilyen felhasználói fiókokat, amik a Microsoft Hardware Developer programban szerepelnek. És hogy miért? Hát azért, mert olyan drivereket adtak ki, visszaélve azzal, hogy ők a Hardware Developer program részeként benne részt véve a Microsoft által aláírt drivereket tudnak létrehozni. Olyan drivereket adtak ki, amik bizony maliciózusok voltak, tehát károsak voltak, rossz indulatúak voltak, segítségükkel el lehetett követni mindenféle csúnya dolgot, például megállítani az EDR-t, a végponti védelmet, vagy a vírusvédelmet, vagy a kernelben lévő memóriaterületekhez hozzáférni. És hogy ez hogy is van ez? Tehát ez úgy van, ennek a háttere, ennek az a háttere, hogy ha valaki Windowsra akar drivert fejleszteni, akkor annak van egy ilyen folyamata, hogy hát először ugye megvizsgálja a hardware, van egy egere, kell egy egér drivert készíteni, akkor ő elkezdi ugye kifejlesztik a hardvert, és akkor van hozzá egy dokumentáció, hogy az mit beszélget az USB-vel, meg mit tudom én, a Windows-zal, és akkor ehhez szükséges írni egy kezelő programot, egy drivert, hogy ez jól működjön. Ezeket a dolgokat így összeszedik, meg minden, megírják a kódot, ilyesmi, és beregisztrálnak ebbe a Windows Developer programba, és ott, mint hivatalos cég, felterjesztik a kis programjukat, hogy ez egy Windows driver ehhez az egérhez. És akkor megnézik, és jó, hát ez oké, akkor átmegy egy-két ellenőrzésen, majd azt mondják, hogy jó, tényleg ez oké, rendben van, akkor fogják a kódot, és annak a forrás, tehát annak a kiállítanak egy hash-t róla, gyakorlatilag egy ilyen kriptográfiai kivonatot, majd ezt a hash-t, ezt aláírják egy titkos privát kulcssal, és ezt mellékelik a driverhez egy certifikátben. Így néz ki gyakorlatilag egy ilyen folyamat, amikor kiadnak egy ilyen drivert. Igen, nem? De hát, amivel vissza lehet élni, azzal ugye visszaélnek. Lettek cégek, akik elkezdtek úgynevezett malicious driver signing as a service-ként funkcionálni, tehát ők...
Na hát,
ilyen meglepő, ilyen hacker csoportok beregisztráltak a Microsoftnak a developer programjába, valószínűleg egy-két valós és legitim hardvert is ugye beletettek és lefejlesztettek, elaltották ezzel ezt a dolgot,
csináltak egy-két egeret,
meg billentyűzetet, meg mit tudom, egy mikrofon, akármit, majd elkezdtek megbízásra általuk, mint megbízhatóként aláírt, de már káros programokat is kiadni driverként ezeknek a különböző megbízóiknak, és erről szól ez a cikk. Megnevezít néhányat egyébként, amik ebben a kampányban, vagy hát ilyen kampányokban működtek. Azt hiszem, hogy egy bizonyos számú, tehát nem túl sok accountról van szó, de néhányan ezt csinálták aktívan, és többet is így kiadtak, és hát egyébként ez, tehát így teljesen el vagyok ezen csodálkozva, hogy ilyen van. Tehát így, és az a helyzet, hogy a Microsoft ugye ezen a decemberi Patch Tuesday-en bejelentette azt, hogy a Windows 11 az már tartalmazni fog egy blokklistát, egy tiltó listát. Igen. Azokról a driverekről, amiket nem szabad nekik elengedni, sőt, ez nem is most decemberi, bocsánat, nem is most a decemberi bejelentés, ez korábbi bejelentés, viszont az decemberi bejelentés, hogy ezeket a cégeket, amiket így beazonosítottak, azoknak visszavonták a certifikátjait, illetve visszavonták a hozzáférést ehhez a dologhoz, ehhez a Microsoft Developer programhoz, és ha jól tudom, akkor egyébként volt valami botrány, ilyen lájtos botrány abból, hogy bár a Windows 11 2022-es update-je tartalmazza ezt a listát, amiben ezek a sérülékeny driverek vannak, és nem lehet őket már, tehát már nem működnek, a Windows nem fogadja el őket, van egy ilyen driver si.p7b file, amiben ezek benne vannak, a Windows 11-ben, a Windows 10-ben viszont ez a lista nem frissült. Tehát valószínűleg oda, igen, ezek nem kerültek be erre, mert talán volt korábban egy jelentés, ez valamikor ilyen október környékén volt. Érdekes. Ez nyilvánvaló, várható volt, hogy lesz, aki ezzel elkezd majd visszajelni, de nem, tehát az van, hogy ez azért, hogy is mondjam csak, ilyen apró pénzre váltása szerintem annak a bizalomnak, amit itt ki tudtak építeni, vagy nem tudom. Ti mit gondoltak erről? Tehát pont kicsit arra emlékeztet, amikor így mondtam, hogy van egy 5 évig nem használt, vagy 5 évig jóra használt domén, majd hirtelen valami rosszra kezdem használni, de aztán onnantól kezdve én az egész hátralévő életemre onnantól buktam. Vége. Tehát igen, igen. Tehát ezt mit gondoltok erről? Hogy lehet ez? Vagy mi mit gondoltok?
Hát szerintem, ugyebár ennek köze van ahhoz, hogy egyrészt látszott, hogy ez egy működő dolog. Egyrészt a sérülékeny, oké, az egyik része a sérülékeny driver. Ez egy olyan dolog, hogy valaki írt egy drivert, és abban lett egy sérülékenység.
De nem direkt.
Mondjuk de nem direkt, igen, tehát ez nem egy direkt dolog. És akkor a másik oldalon, de ott ugye be problémás, tehát ott ugye be kell egy sérülékenység, azt ki kell tudni használni, ennek a sérülékenységnek huzamosabb ideig működőnek kell lennie. Erre láttunk az elmúlt időben működő példákat, de nyilván a másik oldalon sokkal egyszerűbb, hogyha direktben egy olyan drivert küldesz le, ami már egy az egybe kész, cakum, pak, fertig, kötve, fűzve, úgy használja ki a rendszernek a lehetőségét, ahogy te szeretnéd. Hát ez egyértelműen egy piac, hogy visszaérnek ezekkel a dolgokkal. Szomorú szerintem, de sajnos várható. Tehát ugyanúgy, ahogy vásárolhatsz magadnak személyigazolványt, vagy vásárolhatsz magadnak útlevelet, ugyanaz sajnos, hogy, vagy esetleg jogosítványt, hogyha valakinek lenne eladó, akkor szóljon. Nem akartam ideig eljutni, de gondoltam, bedobom. Szóval igen, tehát vannak ugyebár korrupció, stb. Megpróbálnak vele visszaélni. Nyilván, hogyha te most egy cég vagy, akkor dobod be, lesznek ilyen előcégek, amiket ilyen eldobható rész, valószínűleg nem értek egészen pontosan az ilyen típusú csalásokhoz, de én úgy képzelem, hogy lesznek ilyen eldobható cégek, amiket így azért csinálnak, csak azért, hogy működjön, és megpróbáljuk magukat behízelegni a Microsofthoz. Nem szabad elfelejteni, hogy azért talán annyira nem rossz a helyzet a Microsoftnak ez a hardware kulcsos aláírós történetében, mint például egy Google vagy Apple App Store, tehát oda azért jobban ömlik be a kaki napi szinten az új lámpák, meg új Candy Crush-oknak a verziók, meg Flappy Bird-ök, meg stb.
Tehát most ott a menő egyébként a Vampire Survivors.
Az nincs is telefonom, vagy van?
Hát hogy nem, minden platformon van, legalábbis hát én úgy tudom, iOS-en biztos, de hogy 150 féle írásmóddal különböző izékkel jönnek elő, úgyhogy abszolút az létező.
Hát igen, ilyen szempontból, ugyebár a Vampire Survivors-nek a pozitív, hogy nagyon egyszerű a játék, nagyon egyszerű lefejleszteni, jó, nyilván nem egyszerű jól lefejleszteni, de egy egyszerű, tehát egy olyannak tűnő játékot, ez nagyon egyszerű, kevésből meg lehet csinálni, kevés animáció, úgyhogy valószínűleg, hát ugyanez volt a Flappy Birdnél is, hát ez mi volt, egyszerűen csak föl le, meg jönnek a csövek, az cső, itt meg egyszerűen csak mész, és jönnek a lövedékek, meg ilyenek. Jó, nyilván több, de ja, pontosan erről van szó, hogy ezeket könnyű betolni, és valószínűleg, hogy egy új egeret gyártó céget is könnyű betolni, de azért ettől függetlenül ennek szerintem nagyobb a kihatása. Tehát, hogyha sikerül egy kernel drivert betolnod a Microsofthoz, ami meg van bugizva, azért az egy nagy win.
Tudjna, eléggé. Jó van, kedves hallgatók, az adás végére értünk, úgyhogy találkozunk egyszer csak. Sziasztok!
Sziasztok egyszer csak. Kellemes karácsonyt, hogy nem találkoznak, meg új évet, meg ilyeneket.
Sziasztok! Egyetek sok beiglit, de azért ne túl sokat.
Ne túl sokat, mert úgy végzitek, mint én.